Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. 1301 nyarán a tartományurak többsége a cseh származású Vencel megkoronázását támogatta. A 12 éves gyermekkirály viszont nem rendelkezett reális hatalommal, így apja nem sokára hazavitte szülőhazájába. Ezután a korona a szintén kevésbé esélyes bajor herceg Ottó fejére került. Ottónak, noha idősebb volt az elődjénél, nem sikerült megszilárdítania a hatalmát, és ennek köszönhetően uralkodása alig két évet tartott. Témánk Venceltől Ottóig. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Második műsorunkban beszélünk arról a korszakról, amelyet a vegyesházi királyok korának is szokott nevezni a magyar történetírás, és ebben a műsorunkban tulajdonképpen az lenne a célunk, hogy magyar történelem két kevésbé ismert uralkodójának az életpályáját, uralkodását kövessük végig, és pedig Vencel, illetve Ottónak az uralkodását, annak ellenére, hogy úgymond nem hagytak mély nyomot a magyar történelemben ezek a királyok mégis Magyarországnak a királyai voltak, és ebből a szempontból természetesen érdemes őket is megemlíteni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Amint már a felvezetőben is említettem, a vegyesházi királyok koránál tartunk, viszont ezt megelőzte egy körülbelül 300 éves időszak Magyarország történelmében, amelyet az Árpád-házi királyok korának szoktunk nevezni, és ez a korszak 1301-ben ért véget. Az Árpád-házi királyok kora a 10. század végén kezdődik Szent István király uralkodásával, akit államalapító királyunknak tartunk, ő az, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot. Hogyan is teremti meg a keresztény magyar királyságot? Hát úgy, hogy koronát kér és kap a pápától, és megkoronázzák őt magyar királynak, ugyanakkor pedig kiterjeszti hatalmát az egész Kárpát-medencére, megtörve a különböző helyi törzsi vezetőknek a hatalmát. Ezzel párhuzamosan ő az, aki megszervezi a magyar királyságot, létrehozza a vármegyéket a magyar királyság területén, megszervezi a gazdasági életet azzal, hogy pénzeket vered, bevezeti az írásbeliséget az államügyek intézésébe, okleveleket ad ki, ugyanakkor pedig az egyházi életet is megszervezi azáltal, hogy érsekségeket, illetve püspökségeket alapít. Ezzel párhuzamosan István király megalapozza az ország külpolitikáját, és békés kapcsolatokat alakít ki a környezetben, környező államokkal, de elsősorban a két szomszédos birodalommal, nagyhatalommal, a német-római birodalommal, illetve a bizánci birodalommal. Az egyetlen kérdés, amit úgymond István király nem tud megnyugtatóan rendezni uralkodása során, az a trónutódlásnak a kérdése, ki a Imre herceg halála után unokaöccsét jelöli ki utódjának, ez pedig belső feszültségeket eredményez, és így kerül sor Bazul megvakítatására, illetve fiainak száműzésére. István király halála után egy mozgalmasabb, rövid időszak következik, amely során Első Péter, illetve Aba Sámuel uralkodtak, majd ezt követően hatalomra kerül a Vazulágnak az első képviselője, és pedig Első András király. András király szintén az Árpádház egyik jelentős uralkodója, aki hozzájárul a magyar királyságnak a megszilárdulásához, a pogánylázadások, belső lázongások által megtépázott királyi tekintélyt helyre tudja állítani, megerősíti a magyar keresztény egyházat, amely oly sokat szenvedett a pogánylázadások által. Ezen kívül pedig az ő uralkodása során kerül sor a hatalom megosztására is, visszahívja az országba öccsét Bélát, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a dukátusnak az intézményét. Ez a hatalom megosztás viszont nem teremt belső stabilitást. Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, mintha őt jelölték volna ki trónörökösnek, és amikor András fiát, Salamont megkoronáztatta, akkor sor kerül az Árpádház első testvérháborújára, amelyből Béla kerül ki győztesen. Béla rövid uralkodását Salamon uralkodása követi, majd szintén egy rövid ideig uralkodó király, első Géza kerül Magyarország trónjára, és ez az időszak egyáltalán nem mentes belső konfliktusoktól, illetve külső beavatkozásoktól. Elsősorban a német-római birodalom próbálja ebbe az időszakba kiterjeszteni hübéri fennhatóságát a magyar királyságba. A magyar királyság helyzetének a stabilizálódására a 11. század végén első László király, vagy Szent László király uralkodása alatt kerül sor. László király először is megoldja úgymond a Salamon kérdést, és elismerteti rokonával azt, hogy ő Magyarország királya, lemondatja rokonát tulajdonképpen a királyi címről, és hozzáláthat azoknak az újításoknak, reformoknak a bevezetéséhez, amelyek hozzájárulnak a királyságnak a megerősödéséhez. Itt elsősorban törvényeire kell gondolni, a nagyon szigorú törvényeivel rendezi a magyar királyság égető problémáit, és pedig a tolvajlás, illetve a kóborlásnak a kérdése a legfontosabb probléma, amit megoldanak ezek a törvények. Ezen kívül László király egyházi szempontból is maradandót alkot, hiszen az ő uralkodás alatt tovább bővül a magyar egyházi szervezet, létrehozza a zágrábi püspökséget, illetve a bihari püspökségnek a székhelyét áthelyezi Váradra. Ezen kívül a saját és a dinasztia tekintélyének a megerősítése érdekében alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját, az ő uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt, és ez egy rendkívül fontos gesztus volt. László király tulajdonképpen a saját nagyapja megvakítatóját avatja szenté. László király európai méretű külpolitikát folytat, beavatkozik akkor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba, amely során a pápaság mellé áll legalábbis uralkodásának az első részében, majd uralkodásának utolsó éveiben rendezi a viszonyt a német-római birodalommal is. László király uralkodása alatt kerül sor Magyarország első terjeszkedésére, ekkor kerül magyar fennhatóság alá Horvátország. László király uralkodását szintén egy jelentős árpádházi király követi, és pedig Kálmán király, vagy Könyves Kálmán, ahogy ismertebb ez a magyar uralkodó. Kálmán királyt nem csak jelentős műveltsége miatt érdemes megemlíteni, hanem azért is, mert uralkodása során folytatja nagybátyjának a politikáját, például törvényekkel gondoskodik az ország belső szilárdságáról, és törvényeivel enyhíti nagybátyjának a szigorú szabályait. Ugyanakkor az ő uralkodása alatt folytatódik a magyar királyságnak a terjeszkedése, ekkor terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának az árnyoldala az úgynevezett álmos kérdés lesz, öccse nem tud belenyugodni abba, hogy nem ő szerezte meg a magyar trónt, és számos háborús összeesküvésre sor kerül, és ezeknek az összeesküvéseknek végül Kálmán király Álmosnak és Álmos fiának a megvakítatásával vett véget. Kálmán király halála után fia II. István következik a trónon, majd II. Béla, vagyis Vak Béla szerzi meg a királyi címet. Ő az úgymond álmosságnak az első képviselője. Vak Béla uralkodása alatt sikerül a belső ellenzéket fizikailag megsemmisíteni, ezáltal egy stabil uralkodói hatalmat teremteni, és ennek köszönhetően Bélának a fia, II. Géza egy erős magyar királyságnak az uralkodója lesz. Mint ilyen, konfliktusba kerül a bizánci birodalommal, és ebben a konfliktusban a magyar királyság egy ideig mondjuk úgy állja a sarat, viszont ez a konfliktus végül is a belső stabilitást felőrli, megjelennek az első trónkövetelők, így amikor II. Géza meghal, fia, III. István csak nagy nehézségek által tudja biztosítani saját maga számára a hatalmat, ellenkirályokkal kell megküzdjön, és pedig nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal. Viszont III. Istvánnak végül sikerül stabilizálnia az ország helyzetét, megőrzi saját hatalmát, békét tud kötni a bizánci birodalommal, igaz, ez a béke jelentős területi vesztességeket eredményezett a magyar királyság számára. III. István halála után testvére, III. Béla kerül Magyarország trónjára, aki a magyar királyságnak szintén egyik jelentős uralkodója. III. Béla kamatoztatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megerősítéséhez. Vele kapcsolatban elsősorban két dolgot szoktunk megemlíteni, legalábbis belpolitikai szinten, és pedig a királyi kancelláriának a létrehozását, amellyel az írásbeliség elterjedéséhez járul hozzá, valamint a jelentős jövedelmeit, amivel Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Külpolitikailag is egy sikeres uralkodást tudhatott magának III. Béla, hiszen visszaszerezte azokat a területeket, amelyeket testvére elvesztett a bizánciak javára, illetve megpróbált Halics irányába terjeszkedni, igaz, kevés sikerrel. III. Béla halála után fia Imre kerül Magyarország trónjára, illetve Imre rövid uralkodása után III. László uralkodik idézőjelben néhány hónapig, hiszen a gyerekkirály tulajdonképpen csak névlegesen Magyarország királya. Végül a 13. század elején II. András szerzi meg 3 évtizedre a magyar királyságnak a trónját. II. András az Árpádház szintén jelentős uralkodója, viszont őt nem feltétlenül pozitív teljesítményeért szoktuk megemlíteni, hanem inkább a mértéktelen birtokadományozásai miatt maradt emlékezetes. Ezekkel a birtokadományozásokkal tulajdonképpen hozzájárul a királyi hatalomnak a gyengüléséhez. Igaz, hogy neki egy hosszú távú terve volt az új intézkedések politikájával, megpróbálta a pénzgazdálkodásra helyezni a királyi hatalomnak a gazdasági alapját, viszont ez a próbálkozás nem igazán sikerül uralkodás alatt. Sőt, II. Bélának az uralkodását inkább a káosz, az ötletszerű politika jellemzi. Ugyanakkor uralkodása során jelentős belső konfliktusok is kialakulnak, elég ha rámutatunk Gertrudis királynőnek a meggyilkolására, vagy arra a konfliktusra, amely András király és Béla herceg között alakul ki. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy II. András adja ki az aranybullát, amelyben biztosítja a nemességnek a jogait, valamint az ő nevéhez fűződik az erdélyi szászok jogainak a biztosítása, vagyis az Andrianumnak a kiadása. II. Andrást fia IV. Béla követi Magyarország trónján, aki megpróbálja úgymond visszacsinálni az apja által bevezetett intézkedéseket, viszont Bélának ezen próbálkozását keresztbe töri az a külső támadás, amely Magyarországot éri 1241-ben, és pedig a tatárjárás. Tudjuk azt, hogy a tatárjárás jelentős vereséget, illetve pusztítást okozott Magyarországon. Béla a szerencsének köszönhetően tudta elkerülni a tatár fogságot, de a tatárok visszavonulása után változtatni tud politikáján, és intézkedéseivel hozzájárul a magyar királyságnak a megerősödéséhez. Ezért ezért méltan nevezzük őt második honalapítónak. Igaz, hogy uralkodásának utolsó éveit megkeseríti az a konfliktus, amely fiával, István herceggel alakul ki, de ennek ellenére IV. Bélát, mint a Magyar Királyság egyik jelentős uralkodóját és az Árpádház egyik jelentős uralkodóját tartjuk számon. A IV. Béla halála után rövid ideig fia V. István uralkodik, majd Istvánnak a fia IV. László. Az ő uralkodásuk alatt már megmutatkoznak azok a jelek, azok a negatív jelek, amelyek a 13. század végén olyannyira hangsúlyossá válnak a Magyar Királyságba, és pedig bizonyos helyi előkelőségeknek a megerősödése, és az ország lassan az anarchia szélére süllyed az ők uralkodásuk során. Noha vannak próbálkozások, amelyek a hatalom megerősítését célozzák meg, de ezek a próbálkozások kudarcba fulladnak. Az Árpádházi királyok korát III. Andrásnak az uralkodása zárja le. Velencei András ugyan megpróbálja megerősíteni a saját hatalmát, viszont ez nem igazán sikerül neki. Az úgynevezett tartományurak egyre fontosabb szerepet játszanak az ország irányításában, és tulajdonképpen III. András is csak úgy tud valamelyes királyi hatalmat megteremteni, hogy szövetséget köt bizonyos tartományurakkal a többi tartományúr ellen. III. András váratlan halála azonban véget vett az Árpádházi királyok korának, és kezdetét veszi a vegyesházi királyoknak a kora, amely egy úgynevezett interregnumnal kezdődik. Az interregnum szó ugye egy király nélküli állapotot jelent, viszont Magyarországon ez egy picit furcsán nyilvánul meg. Magyarországnak ebben az időszakban igenis volt királya, sőt több királya is, viszont ezeknek a királyoknak a hatalma nem terjedt ki az ország egészére, hanem csak bizonyos országrészeken tudták érvényesíteni akaratukat. Hogy miért történt ez? Hát azért, mert az országban tulajdonképpen a tartományurak játszották a legfontosabb szerepet, és múlt heti műsorunkban elmondtam azt, hogy kik voltak a legjelentősebb tartományurak, illetve az ország mely területeit tartották ellenőrzésük alatt. Itt kiemelném még egyszer Csák Máténak a nevét, vagy a kőszegieknek a nevét, vagy éppenséggel Kán Lászlónak a nevét, akik a legjelentősebb tartományuraknak számítottak. Illetve múlt heti műsorunkban beszéltünk arról is, hogy milyen hatással voltak ezek a tartományurak Magyarország fejlődésére, és láthattuk azt, hogy ezek a tartományurak elsősorban saját érdeküket követték, saját hatalmuk megerősítésével próbálkoztak ebben az időszakban. Illetve műsorunk végén arról is beszéltünk, hogy kit ismernek el végül is ezek a tartományurak Magyarország királyának, és miért pont őt választották ki erre a szerepre.
Történész úr, a királyaink voltak második részében. Beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk Vencerről, mielőtt még magyar király lett volna.
A múlt heti műsorunkat tulajdonképpen azzal fejeztük be, hogy elmondtuk azt, hogy hogyan is lett Vencelből magyar király, és hogyan is történt meg a Magyarországra hozása, megkoronázása. Tehát akkor lássuk, hogy ki is volt ez a Vencel, akit 1301-ben a magyar tartományurak elismertek királynak. Vencel Prágában született 1289. október 6-án, cseh és lengyel királyi hercegként, második Vencel cseh király és Habsburg Judit cseh királyné második fiaként. A házaspárnak összesen 10 gyereke született, de közülük csak 4 élte meg a felnőtt kort. Vencel volt a legidősebb fiú, hiszen bátyja néhány hónapos korában meghalt. Vencel apja, második Vencel, IV. Béla lányának, Annának volt az unokája, anyai, nagyanyja pedig Károly Robert apai nagyanyja volt, így mindkét szülője révén rokoni kapcsolatban volt az Árpádházzal. Vencel édesapjának országlása alatt a morvamezei vereség után hanyatlásnak induló ház rövid ideig újabb fénykorát élhette. Így nem véletlen, hogy Vencel apja már 1290 körül fel akarta léptetni trónkövetelőként Magyarországon, ekkor azonban a magyar nemesek elismerték a vitatott származásúnak tartott III. András trónnőgényét, és így Vencel egyelőre visszakozott. Ebben az is közrejátszott, hogy meggyűlt a baja Zavisszal, Falkenstein grófjával, és a vele való hadakozás lekötötte figyelmet figyelmét és elejét. Így a leendő magyar király apja inkább diplomáciai úton akarta az ügyet megoldani. A második Vencel figyelme azután fordul újra Magyarország felé, hogy 1297-ben a 10. gyermeke születésénél a korban oly veszélyes gyerekágyi lázban elhunyt a felesége. Ugyanis Judit halála után feszülté vált a viszony második Vencel és Judit testvére Habsburg Albert német király között, újabb Habsburg-Remis konfliktus kezdődött. Ezek után a cseh király felvette a kapcsolatot harmadik András magyar királlyal, és 1298. február 12-én második Vencel és harmadik András megegyezett a gyermek Vencel herceg és a magyar király egyetlen gyermeke Erzsébet eljegyzésébe. Második Vencel így biztosította a magyar trónigényét családja számára, majd 1300-ban megszerezte a lengyel trónt is, így akart létrehozni egy erős Habsburg ellenes tömböt. Harmadik András némileg váratlan halála után az alig 12 éves Vencel lett Magyarország királya, vagyis jobban mondva az egyik királya.
Melyek voltak Vencel király uralkodásának legfontosabb eseményei?
Vencel király uralkodását a legjobban a Képes Krónika foglalja össze. Budán székelt az említett király, akit a magyarok Lászlónak neveztek, de a bárok egyetlen várat, egyetlen hatalmat vagy tisztséget, egyetlen királyi jogot sem adtak vissza neki, épp úgy, mint a gyerek Károlynak sem. De az ország egyik része Károlyt, a másik Lászlót nevezte királynak, de csak név szerint, nem pedig valósággal, vagy a királyi főség és hatalom ereje szerint. Vencel uralkodását jelentős birtokadományozásokkal kezdte. 1302-ben Csák Máténak adományozta Nyitra és Trencsén megyéket, így próbálva megnyerni hívének a nagyhatalmú tartományurat. Ennek ellenére a magyarországi helyzete rosszabb lett, hiszen elhunyt az őt pártoló János kalocsai érsek, és a helyébe lépő István érsek viszont már az Anjouk pártján állt. Vencel helyzetének a meggyengülésében szerepet játszhatott Niccolò Boccaccini pápai legátus is, aki 1301 őszén érkezett Magyarországra 8. Bonifác pápa megbízásából, Károly Robert ügyének támogatására. A legátus, aki a magyar klerikusok döntő többségét megnyerte Károly Robert számára, a budai gyűlésen határozottan fellépett az egyházi javak jogtalan megtartóival szembe, majd a Szentszék elé idézte a két magyar királyt. A pápai küldött 1302-ben rávette az Anjoukhoz hű cseszneckieket Buda megtámadására, ahol Vencel király tartózkodott. A város azonban sikeresen kitartott, míg kőszegével megérkezett a felmentő sereggel. Válaszul a legátus egyházi átok alá vette Károly Robert uralmát elismerni nem akaró Budát. A korlátlan hatalomra törő bárói familiák persze nem özvetlenül segítették Vencelt. Az ő érdekük a központi hatalom tehetetlenségében, a király kiszolgáltatottságában helyen lett, várakozásaik pedig utóbb maximális mértékben teljesültek. A fiatal uralkodó birtokok és címek mértéktelen osztogatására kényszerült, ez azonban csak fokozta önállótlanságát. Vencel magyar királyságra a Premis dinasztia fejének második Vencelnek is számos problémát okozott, ugyanis a pápa 1303-ban kiátkozással fenyegette meg a családot a magyar királyi cím használatáért. Ugyanis a pápa az 1303. május 31-én kibocsájtott bullájában Anjou Károly Robert trónigényét ismerte el, és megtiltotta, hogy Vencel magyar királyként járjon el. Majd a pápa rávette Habsburg Albert német királyt arra, hogy Károly Robert támogatására háborút indítson Csehország ellen. Időközben a fiatalembert támogató oligárchák többsége, például Aba Amadé, Borsa Kopasz, később Csák Máté, szintén átpártolt az Anjou jelölt oldalára, ezért második Vencel cseh uralkodó úgy döntött, hogy a küszöbön álló Habsburg cseh összecsapás előtt biztonságba helyezi a fiát.
Történész úr, jó lenne arról is beszélni, hogy miért ért véget ilyen gyorsan Vencel uralkodása?
Azért, mert 1304-ben második Vencel cseh király erős sereggel megérkezett Budára, és miután azt tapasztalta, hogy fia és örököse nincs biztonságban Magyarországon, a Szent Koronával együtt hazavitte az ifjú Vencelt, Magyarország kormányzását pedig Kőszegi Iván gondjaira bízta. A Premis dinasztia tehát nem szándékozott lemondani a trónról, a Habsburgok elleni háború azonban később kedvezőtlenül alakult a család számára. Második Vencel cseh király 1305. júniusában befejezte életét, halálával pedig az általa felépített birodalom is hanyatlásnak indult. A király 16 éves gyermeke, aki harmadik Vencel néven foglalta el a cseh trónt, augusztusban kénytelen volt kedvezőtlen békét kötni Habsburg Albert, német király által vezetett szövetséggel, majd októberben Brünnben lemondott a Szent Koronáról, azt azonban nem Károly Robertnek, hanem a háború során hozzápártoló alsóbajorországi hercegnek, Wittelsbach Ottónak adta át.
Tudni szeretnénk azt is, hogy mi történt vele Magyarországról való távozása után.
Wenzel a dinasztiát ért csapások ellenére a cseh és a lengyel trónt is megtarthatta, a magyarországi kudarc azonban megkeserítette hátralevő hónapjait. A kronikák szerint a 16 esztendős fiatalember léha életmódot folytatott, az alkohol mámorába menekült, mindeközben pedig az Erzsébettel kötött eljegyzését is felbontotta. Mivel a cseh előkelők tartottak a Plemis dinasztia kihalásáról, ezért Wenzelt rábeszélték a házasodásra, Fiola hesseni hercegnővel kötött Frigye azonban gyerektelen maradt. A király 1306. augusztus 4-én Olmütz városába fejezte be életét, alig 17 éves korában. Halálának körülményei tisztázatlanok, ugyanis gyilkosság áldozata lett. Egyes történészek véleménye szerint bérgyilkos vagy bérgyilkosok végeztek vele. Mások szerint valószínűleg egy részegvita során veszítette életét, miután háromszor mellkason szúrták.
Ki lett Wenzel utódja?
Wenzel a Szent Koronát saját szövetségésének, Wittelsbach Otto bajor hercegnek adta át, aki a koronázási jelvények birtokába immár komoly igényeket támaszthatott a magyar trónra. Otto Magyarországra a jövetele nem volt veszélytelen, mert Habsburg Rudolf osztrák herceg megkísérelte a Magyarországról vezető utakat elzárni előle. Hogy a feltűnést elkerülje, Otto a képes krónika ábrázolása szerint egy nagyobb kulacshoz hasonló csobolyót készített és abba rejtette a Szent Koronát. Egy éjszaka folyamán a csobolyó a földre esett, és a visszaforduló Otto csak másnap este találta meg. A képes krónika égi jelként értékelte az esetet. Valóban csodálatos és el nem hallgatható csoda, mert mit is értsek azon, hogy a korona leesett, hanem azt, hogy a herceg nem viselhette élete végéig ezt a koronát. És mit jelentett az, hogy senki sem találta meg, csak azok, akik vitték, hanem azt, hogy Pannonia nem veszítheti el, angyal adta koronáját. Az angyal adta korona említése igazolja, hogy a Szent Korona Szent Voltáról alkotott nézet a 14. századra már átment a köztudatba. Otto tehát 1305 végén megérkezett Magyarországra, ahol elsősorban a kőszegiek támogatták, akik a korábbi király Wenzel legkitartóbb hívei voltak. 1305. december 6-án Rád Benedek veszprémi és Antal családi püspökök Székesfehérvárot Ottót a Szent Koronával Magyarország királyává koronázták. A koronázási szertartás jogszerűségére árnyékot vetett, hogy nem az esztergomi érsek végezte a szertartást, ugyanis Tamás esztergomi érsek Anjou párti volt, így nem támogatta Otto megkoronázását. A koronázás után az új király seregével Budára vonult, és demonstrálva, hogy az országnak koronás uralkodója van, a Szent Koronával a fején bejárta az egész várost.
A királyaink voltak mai harmadik részében, legyen szó arról is, hogy mit kell tudni Otto az új király életéről, mielőtt magyar király lett volna.
Otto 1261. február 11-én született Burghausenben. A német Wittelsbach házból származott, a magyar koronára azonban IV. Béla király unokájaként tartott igényt, ugyanis édesanyja Erzsébet az említett király lánya volt, édesapja pedig 13. Henrik bajor herceg. Bajorországot felosztották egymás között II. Lajos bajor herceg és Otto apja 13. Henrik herceg. Falsz és Felső Bajorország München központtal Lajos, Alsó Bajorország Landshut központtal pedig Henrik birtokába került. Henrik herceg 1290-ben bekövetkezett halála után Otto Alsó Bajorországot örökölte, amelyet 4 éven keresztül egyedül kormányozott. Ugyanis Ottónak volt két öccse, Lajos és István, azonban mivel mivel Alsó-Bajorországban nem szabályozta törvény az öröklés rendjét, ezért apjuk halála előtt esküvel kötelezte az ifjabb hercegeket, hogy Ottónak 4 évre átengedik a kormányzást. A kiszabott idő eltelte után Ottó és öccsei együtt kormányozták Alsó-Bajorországot. Otto első felesége első Habsburg Rudolf lánya Katalin volt, de Katalin 1282-ben meghalt, és hozománya is visszakerült Rudolf birtokába. Közben Habsburg Rudolf megkezdte családja hatalmának kiépítését, fiait hatalmas területekkel adományozta meg, és birodalmi hercegek kiemelte őket. Ez Alsó-Bajorország terjeszkedési lehetőségeinek végét, és mivel Felső-Bajorország ebben az időben Habsburg Balát politikát folytatott, ez szigetelését is jelentette. Halála után a német-római birodalomban az erőviszonyok jelentősen megváltoztak. A német trónt Habsburg Albert ellenében nassaui Adolf foglalta el. Ezben háborút eredményezett Habsburg Albert és nassaui Adolf hívei között. A váltakozó sikerrel folytatott hadjáratok után 1298-ban a Gölnheimi csatában Adolf és bajor szövetségesei döntő vereséget szenvedtek Habsburg Albert csapataitól, és a csatában nassaui Adolf is életét vesztette. Otto is megsebesült ebben az ütközetben, azonban az új német király Habsburg Albert a mainzi érsek közbejárására megkegyelmezett Ottónak. 1301-ben Otto már Habsburg Albert szövetségeseként vett részt annak hadjárataiban. Például egy ilyen hadjárat volt az, amelyben Otto 1304 őszén vesz részt német, bajor és Károly Robert párti magyar csapatokkal egyetembe. Ez a hadjárat Csehország ellen irányult. A cél a Kutna-hórai ezüstbányák elfoglalása volt, de a város ostroma nem járt sikerrel, és ennek következtében Albert és Otto szövetsége is felbomlott. Otto átállt Vencel oldalára, aki csapatainak fővezérévé és tanácsadójává tette. 1305. júniusában azonban meghalt második Vencel cseh király, és utóda az alig 16 éves fia harmadik Vencel lett, aki ekkor még ugye viselte a magyar királyi címet is. A ifjú Vencelnek sem kellő tekintélye, sem tapasztalata nem volt a helyzet kezeléséhez, így 1305. augusztus 18-án megkötött német-cseh béke feltételeit a német király diktálta. Feltételek között szerepelt, hogy Vencel mondjon le a magyar trónról, és a magyar koronázási jelvényeket is szolgáltassa vissza. Habsburg Albert nem saját magának követelte a Szent Koronát, hanem ezt Károly Robertnek kívánta juttatni. Vencel az első feltételnek eleget is tett, 1305. októberében Brünnben ünnepélyesen lemondott a magyar trónról való jogáról, de azt a koronával együtt Ottónak adta át. Így lett Ottóból a következő magyar király.
És mit mondhatunk el Ottó király uralkodásáról?
Ottó király rövid uralkodásáról keveset tudunk. A fennmaradt oklevelekből az a törekvése derül ki, hogy adományaival az őt támogató főúri és egyházi csoportot próbálta erősíteni. Ennek ellenére Ottó meglehetősen erőtlen király volt, hiszen támogatóinak csak egy létszáma következtében csak Magyarország egy kis részére, egy kis szeletére terjedt ki uralma, ráadásul azzal is szembe kellett néznie, hogy riválisát, Károly Robertet nem csak Albert német király támogatta, de mellette állt az Avignonba székelő 5. Kelemen pápa is, aki hamarosan kiátkozta az Otto koronázását végző püspököket, illetve a király összes pártfogóját. Ennek értelmében Tamás választott esztergomi érsek, az esztergomi várat birtokló Kőszegi Ivánt és Henriket kiközösített az egyházból, arra hivatkozva, hogy hűtlenek Mária királynéhoz és fiához Károly Roberthez, és hogy sok kegyetlenséget követtek el. Otto nehézségeit fokozta az a hadjárat is, amelyet Károly Robert 1306 tavaszán indított ellene. A hadjárat során az Anzsú uralkodó elfoglalta a kőszegiek kezén levő esztergomi várat, majd tovább vonult észak felé, és sorra támadta meg a balassák-zólyomi várait. Majd befejezésképpen megszerezte a csehektől Szepes várát is. Károly Robert hadi sikerei azonban nem ingatták meg Otto magyarországi királyságát. Otto szilárdan kezébe tartotta Budát, és hívei közé számíthatta a kőszegieken kívül a Tiszántúl tartományi hatalmat kiépítő borsákat, kopaszt és bekét. Valószínűleg hatalmát akarta erősíteni Otto akkor, amikor 1307 elején Erdélybe jött. Egyes történészek úgy vélik, hogy az őt támogató besztercei szászokat akarta felkeresni. Mások szerint Kán László erdélyi vajdát tartományulat szerette volna meglátogatni, hogy házassági ajánlatot tegyen neki, feleségül kívánta venni a vajda lányát. Kán László, aki fennhatóságát ki akarta terjeszteni a szintén Otto híveinek számító szebeni szászokra, viszont elfogadta magyar királyt a Szent Koronával együtt. Otto néhány havi fogság után szabadult ki az erdélyi vajda markaiból, talán váltságdíj fizetése fejében. Kiszabadulása után elhagyta Magyarországot. Távozásával kapcsolatban két változat létezik. Az egyik szerint Erdélyből Oroszországon keresztül távozva jutott vissza Bajorországba. A másik változat szerint Szegeden maga Kán László vajda adta át Ottót Csák Ugrinnak, Károly Robert elközelezett hívének, valószínűleg 1308-ban. Tehát a második változat azt sugallja, hogy Ottót az Anjou párt üzte ki Magyarországról. Otto Magyarország uralma tehát 1307 nyarán ténylegesen véget ért, annak ellenére, hogy a bajor herceg egészen 1312-ig viselte a magyar királyi címet.
Tudni szeretnénk ma még azt is, hogy mi történt Ottóval, miután távozott Magyarországról.
Magyarországi kudarca után Otto visszatért szülőhazájába, Bajorországba. A magyar királyi címről nem mondott le, és élete hátralevő részét az egyre inkább megerősödő Habsburgok elleni harcnak szentelte. A sikerhez a legközelebb 1308-ban került, amikor meghalt Habsburg Albert német király. Albert fiai Lipót és Frigyes ellen azonban Ottónak nem sikerült döntő győzelmet kicsikarnia, és 1311-ben Passauba kénytelen volt békét kötni. Alsó-Bajorország háborús kiadásai és a magyarországi adósság olyan mértékű volt, hogy Otto a világiakra és az egyháziakra egyaránt vonatkozó jószágadót szándékozott kivetni, ami jelentős ellenállást váltott ki. Ennek csökkentésére kiadta az Otto-féle kötelezvény nevű dokumentumot, amely kiszélesítette a bajor nemesség jogait, beleértve az intézményes ellenállás jogát is. A dokumentum nem csak Ottóra, hanem utódaira is vonatkozott, ezért az alapvető bajor rendi szabadságjogok dokumentumának tekintik. Otto 1309. május 18-án feleségül vette Piast Ágnest, a glogaui herceg lányát, aki ezután használta a magyar királynői címet, amelyet természetesen csak névlegesen birtokult. Házasságukból két gyerek született, Ágnes és Henrik. Wittelsbach Otto 51 éves korában 1312. szeptember 9-én halt meg Landshutba. Testét a Szeligenthári kolostorban helyezték örömnyugalomra.
Utolsó kérdésként távozása után kikerült a magyar királyi trónra.
A trónkövetelők, vagyis a különböző szépséghibákkal megkoronázott királyok közül egyedül Károly Robert maradt a küzdőtéren. Ennek ellenére 1307-ben még nem volt biztosítva minden körülmény arra, hogy Magyarország törvényes királyának ismerjék el. De riválisai kudarca miatt ő lett a legesélyesebb a magyar királyi címre, amelyet végül sikeresen meg is szerez.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során a vegyesházi királyok, úgymond két első képviselőjéről beszéltünk, és pedig a Premis dinasztiához tartozó Wenzelről, illetve a Wittelsbach dinasztiához tartozó Ottóról. Az ő uralkodásukat általában egyszerűen átszoktuk ugrani, amikor a magyar királyokról beszélünk. Ennek ellenére viszont viselték a magyar királyi címet, és annak ellenére, hogy tulajdonképpen tényleges hatalommal nem igazán rendelkeztek, vagy legalábbis nem az ország egészére nézve rendelkeztek hatalommal, mégis uralkodásuk a magyar történelemnek a szerves része, ezért érdemes volt kitérni rájuk is. Láthattuk azt, hogy egyiküknek sem sikerült megerősíteni a hatalmát, és egyre inkább teret vesztettek az egyre több támogatót szerző Károly Roberttel szembe, és láthattuk azt, Wenzel uralkodása tulajdonképpen nemzetközi események szakították félbe, hiszen a Habsburgok ellen elvesztett háború után kénytelen lemondani a magyar trónról, míg Otto uralkodásának a belső körülmények vetnek véget, Ottót Kán László, Erdély vajda tartományúr fogja el, és miután kiszabadul, elhagyja a magyar királyságot, ezáltal pedig teret biztosít az Anjouk számára abban, hogy megszerezzék a hatalmat egész Magyarország fölött. A következő műsorainkban ezt az Anjou hatalom átvételt fogjuk megbeszélni, és pedig az Anjou dinasztia első királyáról, Károlyról, Károly Róbertről vagy Első Károlyról fogunk részletesebben beszélni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.